Köszöntöm Önöket! Mire képes egy nő? Mit hittek, mit gondoltak, mit tudtak erről az 1800-as évek legvégén Amerikában, és hogyan látjuk ezt ma itt? Ilyen furcsa kapcsot találtam a két regény között, ami a mai adásban szerepel, de persze csak megszokásból, hiszen ezért nagyon különbözőek ezek. Az első a Sötétség angyala, Caleb Carr regénye, ami egy történelmi thriller, a mai műsor második beszélgetése pedig egy nagyon ismerős mai történet, hiszen hány Szilárdnak hitt házasság megy tönkre, azért, mert belép egy harmadik, és hányszor gondoljuk, hogy tudjuk, ki a felelős. Pedig a képlet sosem egyszerű. Erről írt regényt Drill címmel Fiala Borcsa, a VMN online magazin főszerkesztője. Erről beszélgetünk majd. Ugye velünk töltik ezt az órát?
Könyvben utazom!
Nem az számít, jártunk-e már sötétházban, hanem hogy sikerült-e kijönnünk belőle. Theodore Roosevelttől idéz a Sötétség angyalának szerzője, Caleb Carr, nagy sikerű regényének, a Halál angyalának a folytatásában. Nem véletlenül Theodore Roosevelt, ahogyan az első regényben feltűnt rendőrfőnökként, ugye a másodikban is megjelenik, épp a legjobb pillanatban. A második történet 1897-ben kezdődik, Manhattanben járunk, olyan időszakban, amikor az Egyesült Államok és a Spanyol Birodalom közti kapcsolat végleg elmérgesedett. A bűneset, ami mozgásba lendíti a nyomozócsapatot, először politikai ügynek tűnik. Így aztán a regényben szereplő csapat, egy nagy tapasztalatú elmeorvos, egy tehetséges magánnyomozónő, egy újságíró és segítőik, a hajdani alvilági figurákból lett asszisztensek, egy darabig nem is tudják, hogyan kezeljék a gyerekrablást, amit fényes nappal követett el valaki meglehetősen vakmerő módon. Aztán kiderül, hogy egészen másról van szó, olyasmiről, amit abban a korban el sem tudtak képzelni, hiszen olyan merev és valójában idealizált kép élt a női és a férfi szerepekről akkoriban a társadalomban, hogy egy darabig ők a saját szemüknek sem hihetnek. Molnár Bertával, az Agavé könyvek marketing szakemberével beszélgettünk a regényről.
Van egy esemény, egy bűntény, ami elindítja a cselekményt, ami aztán rengeteg szárra, rengeteg okra, mellékvágányra bomlik, és ezért sosincs az embernek az az érzése, hogy valamit túlragozna az író, valami unalmassá válna, mert hogy gyakorlatilag csak kakkodjuk a fejünket. Kezdjük talán ott, hogy ahogy ugye az első résznek is, itt is a László Kreisler pszichiáter, pszichológus, hát az egyik központi karaktere ugye a könyvnek, és szerintem ahogyan ő dolgozik, ahogyan ő látja a világot, ahogyan ő próbálja megérteni az emberi elmét, a viselkedését az embereknek, az pont ez, hogy nem elégszik meg felszínes, meg egyszerű magyarázatokkal, vagy okokkal, hanem megpróbál visszamenni mindennek a kezdetére, a legmélyére, hogy miért alakul ki az emberben egy érzés, egy gondolat, hogy mitől lesz olyan, amilyen, és mi állhat annak a hátterében, hogy elkövet ilyen dolgokat.
Az is fontos, hogy milyen korban járunk. Annak a hangulatnak a megteremtése, az, hogy például a tudomány, vagy akár a rendőrök szakmája, nagyon sok területről kapunk képet, hogy ebben a korszakban mit tudtak már.
1800-as évek legvége Amerika, főleg New York, különösen az első részben ott New York volt egyértelműen a központ, itt azért kicsit kalandozunk vidékre, még New York államon belül. Az a kis csapat, akit megismerhettünk már az első részből is, ők megint teljes létszámmal felsorakoznak, és ami miatt rettentő izgalmas lehet ez a könyv, nekünk, akár laikus olvasóknak is, az az, hogy a csapat mindegyik tagja a maga szakterületén, a maga tudományos ágazatában meg is haladja a korát, olyan eljárásokat, olyan módszertanokat alkalmaznak, dolgoznak ki, ami abban az időben még abszolút nem volt bevett, meg nem volt elfogadott. Tehát jogi precedenseket is teremtenek sok esetben a bírósági tárgyalás során, és rengeteg olyan dologgal kísérleteznek, ami miatt őket hát sokszor eléggé őrültnek és szakmaiatlannak tarthatják. De hogy nekünk ugye innen, így a 2020-as évekből, mi már tudjuk, hogy amikről ők beszélnek, azok abszolút valid, működőképes eljárások, technikák, de hogy ezt is kialakulásukban tapasztalhatjuk meg, hogy milyen az, amikor az, hogy ami ma már alapvetőnek számít mondjuk egy bűnügyi eljárás során, hogy balisztikai vizsgálatot végeznek, vagy új lenyomatot vesznek, és azt bizonyítékként használják, az mennyire nem volt egyértelmű, meg mennyire nem volt magától értetődő 100 évvel ezelőtt mondjuk.
Vagy hogy milyen fontos, hogy aki bíróság elé áll, hogy az vajon őrült, vagy épp elmélyű, és úgy követte el a bűncselekményt. Olyan, mintha ez is egy ilyen kezdeti stádiumban lenne ebben a korban.
Abszolút, ami ugye ma már gyakorlatilag az az első lépés, orvostani szakértővel ugye megvizsgáltatják az elkövetőt, hogy megállapítsák nála az elmebetegséget, vagy hogy bármilyen pszichés mentális betegség befolyása alatt követte el azt, amit elkövetett.
Hivatkoztál az előző könyvre, ugye a Halál angyalára, amiben sok mindenkit már meg is merhettünk.
Egy évvel járunk az előző kötet után, és már az első részből is megismert Sara, ugye aki a rendőrségnek az első női alkalmazottja, és hát nyomozója lesz.
De titkárnő volt.
Hát a rendőrségnél, pláne abban a korban, hát abszolút, tehát titkárnőből detektív és nyomozóvá vált Sara az, aki egy ilyen, hát tulajdonképpen magánvállalkozásba kezd, és hölgyeknek nyújt ilyen magánnyomozói szolgáltatást. És őt fölkeresi a spanyol nagykövetségnek az egyik munkatársának a felesége, hogy elrabolták a kislányukat, és a férje nem szeretne ebből rendőrségi ügyet csinálni, és nem hajlandó kerestet a kislányt. Váltságdíjkövetelés nem érkezett, tehát nem egy politikai dologról van valószínűleg szó, és az asszony végső kétségbeesésében fordul Sarához, hogy segítsen neki megtalálni a lányát. És ebből bontakozik ki aztán egy összetett és rengeteg szálból álló történet.
Itt azért nagyon fontos lélektani szempontból, hogy milyen a korabeli nő, és milyen a róla alkotott kép. Ez nagyon sokszor szóba kerül, hogy mit gondolnak a férfiak, egyáltalán a társadalom mit sejt, hogy milyen lehet egy nő, milyen szerepei lehetnek.
Az egy központi vonulata ennek az egész könyvnek, és szerintem bizonyos szempontból érdekes, bizonyos szempontból szomorú, hogy azért van ezzel akár a mai korunkra is rengeteg összecsengés, mintha egy kicsit ez mára sem tisztázódott volna ez a kérdés, hogy igen, tehát, hogy milyen a jó feleség, a jó asszony, a jó anya, tehát, hogy mi határoz meg egy nőt, mitől mondjuk azt, hogy ő egy normális és egy rendes asszony, és ugye itt pont a bűncselekmény kapcsán ez kerül mikroszkóppal alá tulajdonképpen, hogy egyáltalán elkövethet egy nő bűncselekményeket, az anyai ösztönei nem írják ezt fölül. Abban a korban még, ahogy olvassuk a könyvben is, erre is hosszasan kitérnek, amikor a doktor próbál a kortársai műveiből is tájékozódni, így az anyai lélektanról, meg az anya és a gyermeke viszonyáról, hogy az is kiderül, hogy akkoriban még a tudósok is azt tartották, hogy onnantól kezdve, hogy egy nő anyává válik, gyakorlatilag átszellemülés lénye és vágyai és minden fontosság az egyértelműen áttevődik a gyerekére, és onnantól kezdve ő tulajdonképpen megszűnik létezni. És nincs az az Isten, ami fölülírja ezt a késztetését, hogy ő a gyerekét ellássa, szeresse és szolgálja. És akkor itt találjuk szembe magunkat egy olyan bűntényel, amit egy nőnek tulajdonítanak, és elindul egy ilyen kutatás és egy ilyen bizonyítási eljárás. És ilyen szempontból is szerintem Sarának az alakja érdekes. Hát ugye ő az egyedüli nő a csapatban is, a mi kis nyomozó csapatunkban, a rendőrségnél is. Azt azért tudjuk ugye Sarának a múltjából, hogy ő egyke, és az apja minden fiús dologra megtanította. Egyáltalán nem mondanám, hogy férfias nő.
Hanem viszont egyedülálló, gyerektelen.
Egyedülálló, gyerektelen, ebből is ugye ő is megkapja a vén kisasszony szerepet, aki úristen még karriert is szeretne, és szeretné kivívni a vele egyenjogú, egyenrangú férfiak tiszteletét és megbecsülését. És az ő alakja szerintem az, aki, és az látszik is a nyomozás során is, hogy az, hogy ő ott van, és hogy nőként képviseli a saját és a nők érdekeit és látásmódját és érzésvilágát, az rengetegszer viszi előre a nyomozást és a cselekményt is, és nagyon sok olyan belsős szempontot és információt tudnak elnyerni ezáltal a doktor és a társai, ami abból fakad, hogy szerejnő.
A Halál angyala című kötetben egy újságíró, a New York Times egy újságírója mesélte el a történetet, itt pedig László Kreislernek egyik védence,
igen,
egy segítője az, aki mesél. Mennyiben látjuk más oldalát annak a kornak, az szerint, hogy ki mesél.
Hát ugye Stevie az, aki elmeséli a történetet, akiről ugye tudjuk az első részből is, hogy abszolút egy utcagyerek, aki bűnözők között nevelkedett, és ő maga is rengeteg törvénytelen dolgot csinált, és a doktor magához vette, és a pártfogoltjává tette, és ezzel egy jobb életet kínált neki meg egy csomó lehetőséget, hogy változtasson az életén. És azáltal, hogy ő meséli a történetet, ahogy aztán mondjuk a nők lelkébe enged be pillantást, Stevie pedig hát az alvilágban tulajdonképpen mondhatjuk így, vagy hogy azoknak a lecsúszott, rossz életű társadalmi rétegnek a mindennapjaiba, az életmódjába, a lelki világába tudunk így általa bepillantani. Ő sokáig élt ugye az utcán, ismeri a szokásaikat, ő maga is tulajdonképpen ilyen volt, és ez nagyon értékes lesz a nyomozás során.
Úgy tűnik, hogy ezekben a történetekben, mind a két regényben a származásnak, vagy a gyerekkorból hozott problémáknak nagy szerepe van.
Abszolút, hát ugye ez a doktor alakjához ez szervesen kapcsolódik, mert itt a könyvben ezt ilyen kontextus elméletnek nevezik, de tulajdonképpen ma talán a pszichoanalízis foglalkozik ezzel leginkább, mert a doktor abszolút egy olyan irányzatot képvisel, amiben azt mondja, hogy rettentő nagy szerepe van annak, hogy az ember gyerekkorában mit élt át, milyen tapasztalatok érték őt, milyen viszonya volt a családjával, őt hogyan kezelték, hogyan bántak vele, és ebből kiindulva próbálja ő leginkább megérteni akár a bűnelkövetőket is, és azt hangsúlyozza, hogy azáltal, hogyha negatívan gondolkodik róluk az ember, vagy azonnal elítéli őket, hogy ez egy gonosz bűntevő, ennyi, akkor sokkal nehezebben fogja tudni akár el is kapni őket, mert hogy ha megpróbál a bőrébe bújni, vagy megérteni azt, ami történt vele, akkor sokkal egyszerűbben rá tudnak jönni a különböző indítékaira is. És ebben a korban az is kiderül a könyvből, ez még abszolút egy újszerű megközelítés volt, ami miatt a doktort jó sokan, tehát van néhány követője, meg csodálója, meg akik ezt abszolút egy valid dolognak tartják, de hogy azért az a szakmájában is, meg a társadalomban is ez az általánosabb vélekedés, hogy ez egy őrültség, és hogy ezért a doktort teljesen bolondnak nézi.
Kis csapatában is már a történet vége felé mondja az egyik figura, hogy megbüntetni akarom ezt az illetőt, nem megérteni. Megérteni.
Ilyen szempontból nekem még a doktorhoz jutott eszembe, akinek ugye meg nem az a lényeg, hogy most meggyógyul a beteg, vagy nem gyógyul meg, hanem hogy mi a baja, és ezeket a rejtélyeket, meg rejtvényeket próbálja megoldani folyamatosan. Na hát ő is ilyen, csak ugye a pszichológia oldaláról. És igen, épp ezért a mi nyomozó csapatunknak is a két könyv során nagyon szépen kibomlik, hogy ki milyen háttérből származik, és hogy azok hogyan tették őket olyanná, amilyenek. A doktortól kezdve Sarah-n át Stevie-ig mindenkinek ugye megismerjük a múltját, és mint hogyha rajtuk keresztül látnánk működésében ezt a kontextus elméletet, és sokszor főleg a doktor ő reflektál is erre, hogy a gyerekkori tapasztalatok hogyan alakították a hőseinket.
Jó is, hogy egy filmsorozatot említettél, mert aztán ne felejtsük elmondani, hogy ez is egy létező filmsorozat.
Az első regény is, igen, azt biztos vagyok benne, hogy a hallgatók sokan látták, a Halál angyalából 2018-ban készült tévésorozat, és most a Sötétség angyalát is feldolgozták, és ugyanazzal a csapattal. Ez talán szerintem már el is érhető. Tulajdonképpen egy második évadot készítettek az előző sorozathoz, ugyanazzal a színészgárdával, ugyanazokkal a szereplőkkel. Szerintem nekünk érdekes lehet, mert mindkét évadnak a nagy részét itt forgatták nálunk Budapesten, úgyhogy lehet, hogy lesznek ismerős helyszínek, meg vágóképek a hallgatók számára. Nyilván azt a finomságot és azt a rendkívüli összetettséget, amivel amúgy Caleb Carrere írja a helyszíneket is, hogy annyira azt érzi az ember, hogy mintha egy kicsit így rezonálna a történésekre. Egy ponton már nehéz is eldönteni, hogy azért érezzünk magunkat úgy, meg azért történnek azok a dolgok, mert olyan a táj, olyan a város, olyanok az emberek, vagy fordítva, és nyilván ezt a rendkívüli összetettséget és finomságot nem egyszerű visszaadni. De én azt gondolom, hogy ez jól sikerült, és annak, aki szerette a könyvet, érdemes megnézni, mert vannak izgalmas új megoldások a sorozatban, ami a könyvhöz képest egy kicsit újítás, de vannak nagyon szép és izgalmas részek, amiket meg visszahozhat az olvasás élményből.
Nem tudom, hogy te is így gondolod-e, de a két elkövető, aki a Halál angyalában volt, ugye az első kötetben és itt a másodikban, sokszor érzi azt az olvasó, hogy szuperképességekkel rendelkező, ami emberfeletti erővel, tudással, érzékenységgel, valamivel rendelkező figurák, és aztán a történet során kiderül, hogy igen vagy nem, de minden esetre valahogy így ugye a többiek fölé emeli, és nem tudjuk, hogy azért, mert abból a korból magaslik ki az intelligenciája, vagy bármiével, vagy egyszerűen ilyen szuperhős figurát csinált a szerző.
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ha szuperhős figurát nem is, de szerintem az biztos, hogy ez is talán egy módja annak, hogy érzékeltes, hogy azért ezek nem hétköznapi piti bűnözők. Mert azt a rendőrség is meg tudná oldani, olyat már látott New York is látott, Amerika is láttunk mi is, tehát hogy azért mindkét bűneset, meg a köréjük kibontakozó hatalmas összefüggések és hálók, azért még abban a korban és azon a helyen is nagyon meghökkentőek és abszolút nem átlagosak voltak. És szerintem talán leginkább ugye az elején tűnik olyannak, hogy az ember csak így néz, hogy hogyan lehet ilyeneket végrehajtani azon túl, hogy morálisan, meg etikailag hogyan lehet, de hogy effektív kivitelezni hogyan lehet bizonyos dolgokat. És szerintem ez nagyrészt az ismeretlenségéből fakad, meg abból, hogy nem értjük, hogy mit, miért, hogyan csináltak. És aztán, ahogy én legalábbis úgy érzékeltem, hogy ahogy haladunk előre a történetben, és ugye egyre inkább belássuk magunkat a különböző gyerekkori történetekbe, meg hogy egyre jobban megismerjük az elkövetőnknek a működésmódját, a személyiségét, a traumáit, mindent, ami odáig tart addig a pontig, hogy nyomoznak utánuk, annál inkább válnak emberivé talán. Tehát annál inkább tudjuk mondjuk mi is megérteni. A szimpatizálás az talán egy erős szó, de hogy annál inkább vetik le magukról ezt a különleges természet feletti érzetüket, és annál inkább látjuk azt, hogy mégiscsak emberek, ahogy egyre több magyarázatot kapunk arra, hogy miért tették azt, amit tettek. Annak ellenére, hogy ennyire hosszú, 680 oldal. Érezheti abszolút azt az ember, hogy ez nagyon bevonja, és mondhatjuk, hogy akár ilyen tudományos tájékoztató könyvként is olvasható. Igen, nagyon izgalmas, akár az amerikai jogrendszerre vonatkozóan, meg tényleg ezek a tudományos nyomozati hátterek, vagy ha bárki ugye erre, ami ugye azért mindkét könyvben ez a pszichológiai vonulat nagyon erős, ha erre érzékeny, fogékony az ember, akkor biztos, hogy rendkívül izgalmasnak fogja találni, hogy tényleg azok a dolgok, amiket ma már nagyon sokan alapként kezelnek, hogy így a mi tudásunkkal ugye már abszolút igazolhatónak tűnik a doktor minden állítása és eszmefuttatása, de hogy ez tényleg mennyire nem volt így, és mennyire nem voltak egyértelműek akkoriban, pedig hát 100 évvel járunk visszább. 100 év alatt is mennyi minden változott, és mennyi minden nem.
Még eszembe jutott a Roosevelt alakja, és amikor meglátjuk az ő nevét már az első kötet, a Halálangyala első oldalain, hiszen az ő temetéséről jönnek a szereplők, és egy régi történetet kezdenek el mesélni, és hát itt is föltűnik. Szóval így nagyon érdekes, hogy az ember azt gondolja, hogy akkor ez egy politikai dolog lesz, de lehet, hogy igazából csak a korrajzhoz tartozik hozzá az ő figurája, tartása, szerinted?
Igen, tehát ekkoriban ugye ő még csak a rendőrség vezetője a Halálangyala során, így is, ugye szerintem, hogy tudjuk, hogy később elnök lett, stb. Ilyen szempontból is nagyon izgalmas így visszanézni, hogy az ifjú pályakezdő Roosevelt. Tehát direkt politikai olvasata vagy törekvése nincs a könyvnek, de hát tagadhatatlanul a része, ha csak megnézzük a különböző konfliktusokat, ellenállásokat, a társadalmi vélekedéseket, azért ebből nem hagyható ki a politika. És szerintem ez is egy nagyon izgalmas, és ettől lesz nagyon élethű és eleven az egész mindkét regény, hogy annyiféle oldalát megmutatja annak a korszaknak, annyiféle aspektusát, tényleg politikai, társadalmi, tudományos szempontból, a nemi egyenjogúság kérdéséből, tényleg bevándorláspolitika, az egész nyomozás rengeteg szálon fűződik össze, és egy ilyen nagyon izgalmas és nagyon eleven New Yorkot meg Amerikát láthatunk. Azért az is eléggé látható, hogy talán mindkét ügy megoldása azért olyan nehéz, amennyire, mert hogy egyrészt nagyon sok mindenkinek nem áll érdekében, magasrangú pozícióban lévő embereknek, hogy történjenek a dolgok, és kiderüljenek ezek az ügyletek, mert hogy azért hát nem sok pozitív figurával találkozunk. A kis csapatunkat leszámítva, a legtöbb a könyvben megjelentetett akár politikus, vállalkozó, művész, közéleti személyiség azért elég rossz színben van feltüntetve, és vannak konkrét események is, amikből így kiderül, hogy sokaknak nem érdeke az, hogy itt kiderüljenek a dolgok, meg hogy azért a társadalom is annyira berögzött, megkövült eszmék, előítéletek mentén rendeződik, még megműködik, hogy egész egyszerűen az, amit a doktor és a csapata csinálnak, arra a fajta szemléletmódra, nyitottságra, arra még nem kész a társadalom, még nem képesek erre a változásra, és ezért is ütközik rengeteg ellenállásba. Minden szinten tulajdonképpen tulajdonképpen, tehát az abszolút átlagos közemberektől a tudományos élet szereplőin át egészen a felső körökig.
A Sötétség angyala Caleb Carr regényét az Agavi könyvek kiadó jelentette meg, és ahogyan hallották, érdemes a regények alapján készült filmsorozat 2 évadát is megnézni, nincs egy pillanatnyi üres járat bennük. Most hírek, azután Fiala Borcsával beszélgetünk Drill című új regényéről.